35. fejezet. Mikor a vasút megérkezett Glen Ellenbe, a Holdvölgybe, maga Keenan Harley jelent meg a podgyászkocsi oldal ajtajánál, megragadta Mihályt és a földre dobta. Mihály most utazott először vasúton ketrec nélkül, csak övvel és lánccal jött Oaklandből. A várakozó autóban Keenan Víját találta. A láncot leszették róla és odaültették Víja és Harley közé. Mi alatt az autó végig pöfögött azon a 3 kilométernyi országúton, amely a Sonoma-hegység oldalán kanyarodik felfelé, alig nézett az erdei fákra és az elmaradozó tisztásokra. 3 éve járta már az Egyesült Államokat, mint bezárt fogoly. Kalitka, ketrec, lánc volt osztály része, szűk szobák, podgyászkocsik és állomási peronok. A legközelebb akkor jutott a természethez, amikor egyik másik parkban oda volt kötözve a padhoz, amíg Henderson Jakab Swedenborgot tanulmányozta. És így fák, dombok és rétek már nem jelentettek a számára semmit. Valami olyan hozzáférhetetlent jelentettek neki, mint az égbolt kékje vagy a gomolygó bárányfelhők. Így szemlélte a fákat, dombokat és réteket, ha a dolgok nem szemlélésének negatív tényét egyáltalában szemléletnek lehet nevezni. Úgy látszik, Mihály, jegyezte meg Harley, nem vagy nagyon elragadtatva a tájéktól, mi? Mihály felnézett a régi nevének hallatára, és viszonzásul a füle egy pici rezzenéssel megkornyult, az óra pedig hozzáért a Harley vállához. Nem látszik nagyon közlékenynek, vélte Víja. Legalábbis nem olyan, mint Jaromos. Hát várd meg, amíg találkoznak, mondta Harley előre mosolyogva. Majd felizgatja Jaromos úgy, hogy kettőjüknek is elég lesz.
Ha ugyanilyen hosszú idő után még emlékezni fognak egymásra. Kíváncsi vagyok.
Túlágéban megismerték egymást, emlékeztette a férje Víját. Pedig már felnőttek voltak, és kölyök kuruk óta nem látták egymást. Emlékezz csak vissza, mennyire ugattak, és hogy futkostak együtt az öböl mentén. Mihály volt a pajkossabb köztük. 2 akkora lármát csapott, mint a másik.
Most azonban félelmesen öregnek és megtörtnek látszik.
3 év alatt benőhetett a fejelágya.
De Víja erre csak a fejét rázta. Mikor a gép bekanyarodott a házhoz, egy kutya boldogan szűkölő ugató köszöntése hangzott fel, ami Mihály számára nem tűnt fel egészen ismeretlennek. De a vidám ugatás gyanakvó és féltékeny vicsorgássá fajult, amikor Jaromos a Harley cirógató kezéről megszagolta a másik kutya jelenlétét. A következő pillanatban már felfedezte, hogy a szag eredeti forrása az autóban van. Rögtön felugrott a gépre. Mihály vicsorogva és előre szökkenve fogadta félúton az ellenség közeltét. De az ellenség fellőgte a kocsi fenekén. Amint Keenan Harley szava felhangzott, azonnal megmutatkozott Jaromosban is, Mihályban is az ír terrier természete, amelyen a gazda minden körülmények között rögtön úrrá tud lenni. Kevés kutyafaj van ilyen. Eleresztették egymást, abba hagyták az ellenségeskedést és leugráltak a földre, bár a torkukban még morgott a csendes hörgés nesze. A rövid kis hajrá olyan kevés másodperc vagy fél másodperc alatt történt, hogy még nem is értek rá megismerni egymást, amíg le nem ugrottak a gépről. Amint most szaglázták egymás orrát, komikus módon még mindig merev volt a lábuk szára és égnek állt a tarkójuk szőre.
Megismerik egymást, kiáltott Víja. Na, várjuk meg, mit fognak csinálni?
Ami Mihályt illeti, ő meglepetés nélkül fogadta el a kétségtelen tényt, hogy Jaromos visszatért a semmiből. De az ilyesmi rendesen hirtelen történt, és nem maguk a dolgok döbbentették meg ilyenkor, hanem az összefüggő lehetőségek. Ha az a férfi és az a nő, akiket Tulagiban látott utoljára, most pedig Jaromos visszatérhetett a semmiből, akkor visszatérhet, sőt, minden pillanatban elébe állhat az imádott pincér. Ahelyett, hogy Jaromosnak felelt volna, pincért kutatva szaglászott és nézegetett körül. Jaromos részéről viszont az üdvözlés és a barátság első kifejezése a rohanási vágy formáját öltötte magára. Meghívó módon ugatott a testvérére, 5-6 ugrásnyira tovább szökkelt, visszafutott és első lábával játékosan meglökte Mihályt, hogy még nyomatékosabban hívja meg, mielőtt megint elrohan. Mihály már annyi esztendeje nem futkosott együtt kutyával, hogy Jaromos invitálását nem is igen értette. Azonban az ilyen szaladás a kutya világban a boldogság és a barátság szokásos kifejezése, benne pedig különösen erősen megvolt Brigitta és Terentius révén ez az örökség,
akik a Salamon-szigetek ismert együtt futó szerelmesei voltak. Mikor Jeromos megint megérintett az első lábával, és elugatta magát, és csábító félkörben száguldott el, Mihály önkéntelenül elindult szorosan a nyomában. De Mihály nem ugatott, és alig ugrott egyet-kettőt, hirtelen megállt, és engedelmet kérő pillantással nézett Víjára és Harleyra.
Jól van, Mihály,
szólt Harley nyájasan, és a jóváhagyó nem törődömség mozdulatával fordult el a kutyáktól Víja felé, hogy kezét nyújtsa neki és lesegítse a gépről. Mihály tehát elugrott megint, és halványan valami hajdani öröm kezdett derengeni benne, mikor vállával Jeromosnak feküdt, az pedig ő neki, és így rohantak egymás oldalán. De Jeromos sokkal jobban tudott örülni. Vadabbul rohant, száguldott, feszült a másiknak, és vadabbakat vakkantott. Aztán meg ugatott is. Mihály nem ugatott.
Azelőtt ugatott, mondta Víja.
Sőt, ugatosabb volt, mint Jeromos.
Elvették az ugatását. Rettenetes élményeken mehetett keresztül, ha az ugatását elvesztette.
A zöld kaliforniai tavasz aranysárga nyárba hajlott már, mire az örökösen száguldozó Jeromos megmutogatta Mihálynak a Keenan birtok legtávolabbi és legmagasabb pontjait is a holdvölgyben. A mezei virágok pompája eltűnt, és a pörkölt domboldalakon csak itt-ott látszott egy-egy halvány aranyra sápadt narancssárga mák, és egy-egy maripóza liliom, amely szél ingatta gyengét szárán hajladozva a kiszáradt gyep közepette, úgy pompázott ott, mintha valami pazar pillangó egy percnyi pihenő közben meglibbenteni a szárnyait. És Mihály hűségesen követvén minden üvé a csapongó Jeromost, az esztendő múlásán keresztül folyton kutatott valamit, amit nem tudott megtalálni.
Keres valamit, mondogatta Víjának Harley. Ami nincs ott. Amit itt nem talál meg.
De vajon mit kereshet folyton? Mihály pincért kereste, és nem találta meg soha. A pincért fogva tartotta semmi, és nem engedte. De ha Mihály 10 napig utazott volna gőzhajón a déli óceánra, és a Marquesas szigetekre, ott megtalálhatta volna pincért, és vele együtt Kvéket és a vén tengerészt is, akik a Taihoe öböl paradicsomában úgy éltek, akár a lótuszevők. Fűvel fedett bungalójuk belsejében és a bungaló körül Mihály házi állatokat is talált volna, macskát és kis cicákat, disznókat, szamarakat, pónikat, egy pár papagáj pintyet és egy-két rosszalkodó majmot. De kutyát és kakadut egyet sem, mert Dotri Doug tabu alá vette a kutyákat. Kijelentette, hogy Killenni után nem jöhet más kutya. Kvék pedig anélkül, hogy bármit kijelentett volna, álhatatosan tartózkodott attól, hogy egyet is a birtokába vegyen azok közül a fehér kakaduk közül, amelyeket a kereskedelmi szkúnerek matrózai hoztak a partra. Mihály soká nem adta fel a pincér utáni kutatást, mikor a hegyi ösvényeken futkározott, vagy csúszva, kapaszkodva leevickélt a mély szakadékokba, mindig várakozóan el volt készülve arra, hogy pincér eléje lép, vagy legalább egyszer csak megüti az órát az a félre ismerhetetlen szag, melynek nyomán megtalálhatja pincért. Keenan Harley gyakran mondogatta, amikor Víja mellett lovagolt és látta ezt az örökös keresgélést.
Keres valamit, folyton csak keres valamit. Jeromos szimatoll a nyulak meg a rókanyomok után, de megfigyelheted, hogy ezek Mihályt nem nagyon érdeklik.
Nem ezt keresi.
Úgy viselkedik, mint aki valami nagy kincset veszített el, és nem tudja, hol hagyta, hol keresse.
Az erdő és a mező tarka életéből Jeromos sok mindenre tanította Mihályt. Úgy látszott, hogy Mihály egyetlen szórakozása a Jeromossal való szaladás. Mert különben nem játszott soha. A játék elmúlt tőle. A színpadon és Collins Harris intézetében töltött kínos évektől most már nem volt éppen mogorva vagy búskomor, de józan volt és csendes. A tavasz, a vállalkozó tűz kiveszett belőle. Mint ahogy a leopárd karma rajta hagyta a nyomát a vállán, úgyhogy nedves és hideg időjáráskor kiújult a régi sebe, éppen így a lelkén is megmaradt a nyoma annak, amin keresztül ment. Jeromos szerette, örömmel volt vele együtt és örömmel szaladgált a társaságában, de mindig Jeromos volt az élen, mindig Jeromos adta meg a nagy hűhóval a jelet a vadászatra, és mindig Jeromos ugatta meg méltatlankodva és sóvár vágyjal a fára menekült mókust, amelynek 10 méter magasan volt a mencsvára. Mihály nézett és hallgatott, és nem vett részt a lelkesedés ilyetén színjátékaiban. Ugyanígy nézte végig olykor, milyen félelmetesen komikus harcokat vív járomos a nagy Percheron csődörrel Norman főnökkel. Játék volt az egész, mert járomos és Norman főnök kipróbált barátok voltak, és bár a hatalmas ló hátracsapott fülekkel, harapásra nyitott szájjal, őrült keringésben üldözte járomost a bekerített helyen, ez nem azért történt, hogy csak ugyan megharapja, hanem csupán, hogy a színlelt csatában eljátsza a maga szerepét. De Mihályt semmiféle invitálás nem tudta rávenni, hogy részt vegyen a mókában. Csak ült a kerítésen kívül, és nézett befelé. Minek játszani? Kérdezhette volna Mihály, akiből minden játékot kivertek. De mikor komoly munkára került sor, még túl is tett járomoson. A száj és körönfájás, meg a sertésvész miatt a kínen birtokon idegen kutyáknak nem volt szabad tartózkodni. Mihály hamar beletanult ebbe, és a kósza ebbekkel nem sokat teketóriázott. Soha nem kezdte a támadást ugatással vagy morgással. Halálos csendben rohanta meg, tépte és marta őket, meghempergette őket a porban és elkergette. Olyan volt ez, mint a négerekre való felvigyázás, szolgálat, amelyet az isteneknek kellett bemutatni, akiket szeretett és akik ezt jó szemmel nézték. Viát és Harleyt nem imádta olyan vad szenvedéllyel, mint Pincért, de azért nagy és józan szeretet volt benne a házas pár iránt. Sohasem jött ki a sodrából annyira, hogy a szeretetét mórikálással, riszálással, szűküléssel kezdte volna kifejezni. Ezt járomosra lehetett bízni. De mindig belső örömet érzett, hogy Víjával és Harleyval lehet, és hogy azok rögtön járomos után őt is észreveszik. Örömének legmélyebb pillanatai azok voltak, amikor ott ülhetett Víja vagy Harley mellett, fejét rátehette azoknak a térdére, és olykor a kezük rásimult az ő fejére, vagy kedvesen megfogdosta az ő kajlafülét. Járomos még a gyerekekkel is képes volt játszogatni, akik néha a kínenéknél tartózkodtak, Mihály csak addig tudta a gyerekeket elviselni, amíg azok békében hagyták. De ha bizalmaskodni kezdtek vele, megintette őket, felborzolta a nyaka szőrét, felmordult, feltápászkodott és eltávozott. Érthetetlen, szokta mondani Víja. Ez a kutya tele volt játékkal, lélekkel és balancsággal. Sokkal pajkosabb és izgékonyabb volt járomosnál, és feltétlenül lármásabb. Ó, ha beszélni tudna, biztosan valami borzalmas történetet mesélhetne arról, hogy mi minden történt vele, Tulágitól kezdve egészen addig, amíg az Orfeumban rá nem akadtunk.
És bizonyosan ez volt a legcsekélyebb az egészben, felelte Harley, a Mihály vállára mutatva, amit a leopárd sebesített meg azon a napon, amikor Jakab, az erdéli kutya és Sára a kis zöld majom meghaltak.
Azelőtt ugatott, mondta aztán Víja. Biztosan tudom, hogy ugatott. Most miért nem ugat?
És Harley rámutatott a Mihály sebhelyes vállára, és így szólt.
Talán megmondhatna ez a sebhely, és valószínűleg még 100 más olyan dolog, amelynek nem látjuk a nyomát.
De eljövendő volt az idő, amikor megint ugatni hallhatták. Nem is egy, hanem 2 ízben. És mind a 2 alkalom csak előzetes záloga volt egy harmadik és súlyos alkalomnak, amikor Mihály egy ugató hang nélkül tettekkel fejezhette ki azok iránt érzett ragaszkodásának és rajongásának mértékét, akik kiváltották a ketrec és a Rivalda világából, és a holdvölgy szabadságát adták neki. Még ezek az alkalmak eljöttek, addig is Mihály a járomossal véghez vitt vég nélküli futkározások folyamán megtanulta a birtok minden zegét zugát a Baromfi udvartól és a Kacsa úsztatótól kezdve a Sonoma hegység legmagasabb csúcsáig. Megtanulta, hogy évszakonként hol tanyáznak a szarvasok, mikor dézsmálták meg a szilvát, a szőlőt meg az almafákat, mikor keresték fel a legmélyebb szakadékokat és a legrejtettebb búvóhelyeket, mikor csaptak ki nyílt tisztásokra, és mikor akasztották össze harci hévvel csattogó agancsaikat. Járomos vezetése alatt, miközben ő másodiknak futott utána a szűk csapásokon, mint csendes vérű kutyához illik, kitanulta az életmódját és szokásait a rókáknak, a mosómedvéknek, a menyéteknek és a csirkos farkú macskának, amely, mintha macskából, menyétből és mosómedvéből lett volna összerakva. Megismerte a földön fészkelő madarakat, és megtanulta, hogy mi a különbség a völgyi fűr, a hegyi fűr és a fácán szokásai között. Az erdőben elvadult házi macska természetét és tanyáját is megismerte, nem különben a hegyi telepek kutyái és a szabadon csatangoló préri farkasok közötti vad szerelmeket. Még áldozatul sem esett az első rövid szarvú szarvas marha, ő már tudta, hogy Mendocino kerületből egy ezüst oroszlán jött át a határba. Erről a találkozásról véresen is megtépve került haza, hogy tanúsítsa, mit fedezett fel, és hogy arra indítsa Kinen Herlit, hogy ez másnap lóra üljön puskával a nyerekkápában. Éppen így megtudott Mihály valamit, amiről Kinen Harley sohasem tudott, és aminek a birtokán való létezését mindig tagadta. Mihály felfedezte a hegyi erdőség sűrűjének öblében azt a sziklás föld szakadékot, ahol 20 csörgő kígyó szokott telelni és sütkérezni a napsütésben.